Harmadik fejezet. A környező hegyek hallatlan fehérsége, az alpesi hó vakító ragyogása, a hegyi kastély meleg otthonossága és a zongora, ez a pihenés paradicsomának ígérkezett és a gyötrődő kavarodásba került lélek megnyugvó helyének. Az is volt. Két napig. Akkor kezdődött a baj. Amikor harmadik nap este 6-kor könnyű és vidám hangulatban ültek le az ebédhez, az öreg néni, aki különben nem sok vizet zavarva burnótozott és olvasgatott a kandalló tövében, valami futó megjegyzést tett arról, hogy Miramón itt mindig fázott. Ki volt Miramón? Kérdezte Franci. Jó ismerésünk, felelte a grófné gyorsan, tavaly télen itt járt látogatóban. És a nyáron is, tette hozzá az öreg gróf. Miramón gróf igen kellemes ember. Aztán másról kezdtek beszélni. De amikor kettesben maradt az asszonnyal, Franci erre az ismeretlen Miramónra terelte a beszélgetést. A grófné eleinte türelmesen felelgetett, Miramón előkelő párizsi gavallér és a grófnak jó barátja. Őt jött meglátogatni tavaly télen is, és egyszer a nyár folyamán. De Franciának minden válaszra két új kérdése volt. Hány éves az a Miramón? Kitűnt, hogy 31. Ha 31, akkor hogyan lehet olyan jó barátja a grófnak? És ha Adélnak csak olyan közömbös ismerős, akkor miért tudja róla olyan pontosan, hogy 31 éves? Adélt a faggatás türelmetlenné tette, befejezte a témát kissé nyers hangsúllyal. Ettől a hangsúlytól Franci megsértődött. És még aznap éjjel a vendégszoba titkos csendjében újra kezdte a Miramón kérdéseket. Nőtlen? Igen, nőtlen. Szerelmes valakibe, azt csak ő tudná megmondani. Mióta ismerik egymást? Úgy 3-4 éve. Azelőtt is volt itt Marliózban? Volt, gyakran, többször. Drágám, suttogta az asszony a tilos pásztorórák folytott félhangján, ne kínozz már ezzel a szamársággal. Azért jöttem be hozzád, hogy erről a Miramónról beszélgessünk. Hát miért nem kettőnkről beszélgetünk? Franci aznapra abba hagyta. De már másnap alig várta az alkalmat, hogy azokat az új kérdéseket előtállalhassa, amelyek éjszaka óta termelődtek benne. A gyanú éles látóvá tette, a vizsgálóbíró éberségével leste Adél válaszait, és minden ellentmondó árnyalatra azonnal lecsapott. És az asszony lépésről lépésre keveredett bele a szépítő hazugságok hínáljába. Franci Konok következetességgel haladt előre, mint aki egy bűnügy nyomozását vezeti, és agyában az egész eddig elért anyagot folyton együtt tartja. Harmadnap Adél fáradtan megvallotta, hogy szeretője volt ennek a Miramónak. Franci bámult önmagán. A felfedezés mód nélkül felizgatta. Összeköttetésük elején volt egy pár szerelemtől részeg napja, de azok mámora elég hamar elmúlt. Azóta vonzódással és a fiatal férfi egészséges sóvárgásával gondolt a szép hölgyre, nagy hálát is érzett iránta, de zenei és vallásos tűnődései, Berlioz, Lamennais, Chopin sokkal fontosabb helyet foglaltak el szívében, mint a kívánatos grófné. Az lett volna most természetes, hogy tudomást szerezvén az asszony előbbi viszonyáról bölcsen vállat vonjon. Hiszen aligha volt feltehető, hogy az agg férj oldalán élő kacér szépségnek ő lett volna első bal lépése. Ő azonban nem csak, hogy képtelen volt vállat vonni, hanem csodálkozva érezte, hogy lelkén kínzó és égető sebb keletkezett. Mint aki a kis szúnyogcsípést elkezdi kaparni, megfertőzés az életveszélyessé nőtt fekétől beszámíthatatlan lázba esik, ő is órákat töltött fogcsikorgató álmatlan hánykolódásban, és folyton csak ámult önmagán, örjöngően féltékeny az asszony múltjára, pedig nem szerelmes. Hogyan lehet ez? Éjszakáig a vad gyötrések, faggatások, síró vallomások és dühös vágyok kibékülések esztelen éjszakái lettek. Franci makacsul vájkált saját fájdalmában, aprólékosan követelte Adéltól a viszony részleteit. Aztán tovább faggatta. Volt-e más is? Adél hevesen tagadta, hogy más is lett volna, de Franci nem nyugodott bele az egyszerű tagadásba. Apró hangsúlyokon, elszólásokon lovagolva könyörtelenül folytatta a vallatást. Szörnyű esküket követelt, és amikor Adél azokat megtagadta, folytatta a nyomozást. Apránként szedett ki még egy nevet kedveséből, aztán még egyet. Kaján diadallal összegezte a kiszorított tényeket. Volt időszak, amikor Adél még nem szakított az egyikkel, de már elkezdte a másikkal. Feltehető ennél fogva, hogy most is így van. Még nem szakított egészen Miramonnal. Vald meg, hogy megcsaltál vele. Ő is úgy volt itt, mint én. Mialatt nekem írtál, az övé tudtál lenni. Nem, de igen, vald meg. Követelte a vallomást, könyörgött érte, kérte, unszolta, zsarolta. És végül megkapta. Igen, Miramon még most is a szeretője. Francit aznap éjjel az öngyilkosság gondolata kerülgette, magánkívüli dulcságában, amelybe maga kergette bele magát. Közben tudta, hogy ebbe az asszonyba lelke mélyén nem szerelmes. És közben karjai közé kapta az asszonyt, akit vadul meggyűlölt, mert kínjaira csak az asszony csókjai adhattak enyhületet. Most már tisztára bolondokoltak mind a ketten, éjszakánként órák hosszat tépték, gyötörték, gyalázták és ölelték egymást, nappal álmatlanul, fejfájósan, ideges ingerlékenységgel bánszorogtak a kastély szobáiban. A néni csendesen burnótozott a kandalló sarkában, az öreg derűsen és szeliden jött-ment, kedvetelten hallgatta a zongoraszót, aztán kiment cselédeihez, hogy másnapi vadászkirándulása dolgában rendelkezzék. Elcsigázott idegei már a végét járták, amikor Adél egy napon sápadtan jelentette be neki, Miramon jön a jövő héten. Úton van és váratlanul bemondta magát, nincs mód értesíteni, hogy jövetele felesleges. Franci egy szót sem szólt, összeharapta ajkait és leült a zongorához, mert a zongora mindig lecsillapította valamennyire háborgásait. Várta az éjszakát. És éjszaka közölte kedvesével, hogy másnap utazik. Szánkon megy Genfbe, és ott megvárja a legközelebbi helyet a postakocsin. Így döntött, és ez így is lesz. Az asszony hevesen sírt, de nem marasztotta. Nem csókolsz meg utoljára? Franci felelet helyett vadharaggal ölelte magához. Úgy ölelte, mintha folytogatni akarná. És úgy csókolta, hogy fájdalmat okozzon neki. És kajánul hörögte csók közben az asszony ajkai közé pokoli gondolatait. Most megcsalod velem, tudom, hogy őt szereted igazában, jól van. Legyen nehéz a szeme közé nézned. Másnap valami gyanús tüdőnyilalás ürügyével szánt kért a gróftól. Elutazott. És Párizsba, ahová helyre billent idegekkel problémái tiszta átgondoltságával kellett volna megérkeznie, feldultan, halálos fáradtan, képtelen kimerültséggel érkezett. Párizsban mindenek előtt lecke órái után nézett, mert az alpesi kirándulás alapos adósságokba sodorta. Össze is veszett anyjával, aki rémülten látta idegeinek lerongyolt állapotát, azon kívül haragosan zsörtölődött az elhanyagolt leckeórák miatt. Voltak napok, amikor anya és fiú nem is beszéltek egymással. Társaságba nem járt. Jóval több órát vállalt, mint eddig, és fennmaradó idejét három barátja közt osztotta meg. Azokkal is baj volt. Csak Chopin folytatta munkáját nyugodtan, harmonikusan. Nemrég adta ki három munkáját, és most egy G-moll szonátán dolgozott. Franci szeretett volna mindent elmondani neki, de a gavallér hallgatási parancsa kötötte, bár mindenki pontosan tudta, hogy hol volt. Így csak annyit mondott, hogy nagy lelki rázkódtatásokon ment át. Chopin őszinte részvéttel veregette a jó barát hátát, de egy kis csípést most sem tudott megtagadni a helyzettől. Nyimajak polka, mondta, amit máskor is szokott mondani. Nincs párja a lengyel nőnek. Franci megértette a célzást Platter grófnéra. Hallgatott. És irigyelte a pedáns, nyugalmas, csak muzsikájának élő lengyelt, akit ime derűs nyugalomban látott viszont. Annál több baj volt másik két barátjával. Lavenéz abbé komoran és lesújtottan fogadta, alig tudta örömét mutatni a viszontlátáson. A pápa nem elégedett meg az Avenir öngyilkosságával és az abbé pártjának engedelmes hódolatával, erősebb megaláztatkodást követelt. Berlioz pedig az angol színésznő után való vad epekedésének legviharosabb napjait élte, valósággal beszámíthatatlannak látszott, franci lakásán az asztalra borulva zokogott, és átkozta azt a pillanatot, mikor Harry Smithsont először meglátta. Másnap már megint ott volt francinál, és lelkendezve kétségbe esetten újságolta, hogy Harry ezt a földre szállott angyal kitörte a lábát, de úgy el van adósodva, hogy orvosa sem telik neki, hangversenyt kell rendezni a javára, mégpedig gyorsan minden barát a fedélzetre. Segített szívesen. Henry Hertz, a zongoraművész, továbbá ő és Chopin léptek fel a beteg színésznő javára. Nagy siker volt, úsztak a tapsban. De ő érzéketlenül eltompultan hallgatta a tetszés viharát. Elmondhatatlanul üresnek érezte magát, álmatlan éjszakáin azt kérdezte magától, hogy mi értelme van tovább élnie. Egy este zeneórára kellett mennie a Faubourg egyik házába. Az előkelő háziasszony Lavalette Márkiné fiatal leánykákból énekkart szervezett, és őt kérte fel, hogy egy Weber karéneket tanuljon be velük. Kedves, csicsergő, finom lények voltak, fűri koronával ékeskedő angyalok. Háta mögött összeviogtak, szemüket illedelmesen lesütötték előtte, de pilláik alatt a süldő leányok szegletes kölyök kutyaszerű pajkossága villogott. Ő azonban gyötrött és helyét nem találó hangulatához tartotta magát, szokása szerint irodalmi formába is öltöztette. Úgy találta, hogy ő most pontosan a varázslatos szépségű Lord Byron világfájdalmának korszakát éli, tehát ehhez is kell tartania magát. Tudta, hogy ahogyan viselkedik, az póz. De tudta, hogy amit művészi elképzelésű pózba öltöztet, az őszinte. Az egyik kis grófnő kottája elveszett. Ismervén a járást, átment a szomszédos kisebb szalon, vagy az énekrészt gyorsan leírja. Mire megint benyitott a zeneterembe, egy hölgyet talált ott, aki közben érkezett. Engedje meg, kedvesem, hogy Litzet bemutassam magának. Engedje meg, kedves Litz, hogy bemutassam Dagul grófnénak. Az idegen hölgy kezet nyújtott. Franci ismerte a nevét, a magasabb körök dolgaiba való tájékozottságával rögtön tudta, hogy ez az asszony a legjobb és legzárkózottabb Faubourg körből való, abból, amely nem követvén más hercegnők és grófnők divatját, minden polgári személy meghívása elől mereven elzárkózott. Azonnal fellobbant benne az a gőgből, érzékenységből, a megalázás félelméből és a büszkeség heves rohamából keverődő lelki attitűd, amelyet ilyen magas személyekkel való találkozásnál érzett. Azonnal leült a grófné mellé, hogy túl alázatosnak ne lássék, de azonnal mondatot keresett a társadalmi különbség hangoztatására, nehogy mások figyelmeztessék csekélyebb születésére. Nagyon örülök, hogy alkalmam van magát megismerni, grófné. A magamfajta polgárembernek ritkán jut ilyen kitüntetés, és én méltóan tudom értékelni ezt a percet. Érdekli a zene? Ó, nagyon. Az intézetben, ahol nevelkedtem, én vezettem a kart. Én orgonáltam a kápolnában, és a szólókat is énekeltem. Még most is el tudnám énekelni a Sanctust, az O Salutariszt, a Veni Creatort, és sokat zongorázom most is. Ha ugyan ilyen világhírű művész jelenlétében szabad a magam játékáról beszélni, látom, egy Weber darabot tanulnak. Igen, mégpedig kedvel. A kisasszonyok is kedvelik, én is szeretem. Úgy találom, hogy szellemes szerző. Grófné kit szeret legjobban? A maga elődjét, Mozartot. Gyakran játszom az Idomeneót és a Don Giovannit. Amíg zenéről beszélgettek, szemügyre vette Dagul grófnét. Feltűnő szépségnek lehetett nevezni, főként a színei miatt. Haja volt a legfelötlőbb rajta, dús, aranyszőke, sárgán tündöklő haj volt ez. Középen ketté választva hordta, két oldalt fülére fésülve, és onnan pompás kondyba hátravonva. Szeme tiszta ultramarinkék volt, véknyan és igen szépen rajzolt szája, erősen piros. Mély kivágása a bőr remek mandulatej fehérségét mutatta, termete a nagyon karcsú derék alatt a csípő, és a derék felett a keblek egészséges fiatal teltségével, Rubens emlékét villantotta meg. Kivételes szépség volt, szebb, mint eddig ismerősei közt akárki. Talán csak Potocka Delfina grófnő Chopin ártatlan rajongásának tárgya volt hozzáfogható. A zene az ember igazi vigasztalása, mondta a pompázó szépség dallamos sötét színű mezzo hangja. Talán nem is lehetne muzsika nélkül élni. A muzsika engem mindig közel visz Istenhez, vágott közben a művész, mialatt érezte magán és híres férfi szépségen az asszony gyors bíráló pillantását. Minden művészet Istenhez vezet. Aki igazán szereti a szépet, az csak igaz hívő lett. Azt hiszem, grófnéban az én nagyon mély és erős hitemnek igazi kartársát szabad látnom. Ó, igen, hát én mélyen vallásos vagyok. Az én felfogásom szerint, a háziasszony odalépett, talán jó volna, ha... Franci azonnal felpattant, odalépett a zongorához. Elkezdték a próbát. Azonnal meghallotta a háta mögött az új hangot. A vékony és kedvesen éles gyermekleányi hangok közt az éretten búgó mezzót, amely érzékien ható és gömbölyen ömlő volt, mint a karcsú asszony maga. A karének lefolyt. Az utolsó ütemnél hátranézett féloldalt egyenesen a grófné pillantásának kellős közepébe. Ez a muzsikus pillantásának ürügye alatt a férfi pillantása volt. Merész, forró, támadó és villámgyors. És az asszony arcán hirtelen enyhe pirosság futott át, olyan színű, mint a porcellánból való rózsáké. Többet nem beszéltek. Franci még eljátszott két számot a Berlioz átírásból, aztán elbúcsúztak. Dagul grófné arcára oda volt írva a bámulatos zongorajáték elismerése. Jó éjszakát, Monsieur Litz! Ez volt minden. Franci csalódottan ment ki a palotából. Ilyenkor udvariassal látogatásra szokták feljogosítani. A tündöklő grófné ezt nem tette. Vállat vont. Hazabaktatott. És hiába vont vállat, az örjétően kívánatos asszony nem ment ki a fejéből. Nagyon haragudott magára. Egy grófnéval éppen most égette meg a száját. Mit kezdi most rágni önmagát egy új grófné miatt, és méghozzá reménytelenül? Keményen feltette magában, hogy csak azért sem gondol arra a gőgös dámára, aki még csak meg sem hívta, ahogy szokás. Hiába vannak házak, amelyeknek küszöbét nehezebb átlépni, mint Lajos Fülöp királyét, feltörten szomorúan az elmúlást vágyó sóhajjal aludt el. Másnap rossz kedvűen ment el Lecke óráira. Valahogy ledarálta őket, és kedvetlenül ment haza. Otthon levelet talált, borítékján 9 ágú korona. A levélben csak ennyi. Uram örömet szerezte látogatásával művészete őszinte bámulójának, Dagul grófnénak. Franci izgatottan szólt ki anyjának a konyhába. Anyám, 7:30 Chopin fog idejönni. Mondja meg, hogy sürgős ügyben el kellett mennem. Ő menjen csak előre Franhomhoz, később majd én is oda megyek. Kihez menjen? Jaj, Istenem, hát Frankmohoz, a csellistához, ő azt már tudja. Na most kérem az új frakkomat.